Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Istenünk, életünk a porhoz tapad, eleveníts meg ígéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításai célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem ígéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Zsoltárok könyvében a 8. fejezetben. A 8. Zsoltár mind a 10 versét olvasom, a melegre való tekintettel foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg az igét. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat, mint még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Kedves testvérek, Dávid egy egyszerű családból származó fiatal ember volt. Amikor először találkozunk vele a Szentírásban, azt olvassuk róla, hogy piros posgás kis fiatal ember, tinédzser volt. Izrael akkori királya pedig, az akkori király, uralkodó, Saul, egy nagy termetű, derék, erős és tiszteletteljes ember volt, egy harcedzett férfi. Azt írja az ige, hogy Izrael népe közül is kimagaslott, egy fejjel nagyobb volt, mint mindenki más. Nyert nagy csatákat, azonban szembeszegült Isten akaratával, és az Úr elvetette őt. Még Saul király volt, amikor Isten Sámuel próféta által Dávidot kente fel az ő helyére királyá. Az embert általában a családja ismeri a legjobban, az ő szerettei ismerik leginkább a tulajdonságait. Amikor a filiszteusok megtámadták Izraelt, Dávidnak a testvérei, a bátyai is bevonultak katonának, és Dávid volt az, aki otthon maradt. Ő még olyan fiatal volt, úgy tekintettek rá, hogy még nem fegyverfogható férfi. Édesapja egy idő múlva elküldte Dávidot a csatába, a frontvonalhoz, és azt mondta, hogy menj el, nézd meg, hogy hogy vannak a testvéreid, hozz róluk hírt, meg vigyél nekik elemózsiát. Sőt, vigyél az elöljáróinak is, hogy jó módjuk legyen ott a csatában, amennyire lehetséges. Amikor megjelent Dávid, akkor a szerettei, a testvérei megijedtek. Azt mondták, jaj, minek jöttél ide? A baj van veled. Tudjuk, hogy milyen vagy. Vakmerő ember vagy, meg egyébként meg suhant. Nem jó, hogy itt vagy, nem örülünk neki. Dávid valóban úgy tűnik, hogy olyan volt, amilyennek megismerték az ő szeretei, a testvérei, mert azonnal elkezdődött érdeklődni, mi a helyzet itt a harctéren. És akkor azt látta, hogy van ez a nagy darab ember, akihez képest még a mi királyunk is kicsi, ez a Góliát, ez a szó szerint óriás, ez kiáll, és Izrael népe, az izraeli hadsereg, akikre ő felnézett, köztük a testvérei, Dávid testvérei, végig hallgatják, ahogy gyalázza az egész Isten seregét és magát az Urat, ez az ember, és senki nem mer ellene tenni semmit sem. Megkérdezte, hogy miért van ez, és amikor kiderült, akkor egy idő után Dávid ezt nem bírta tovább elviselni. És azt mondta, hogy ha senki nem ismer kiállni vele szemben, én kiállok. Nem a magam, hanem az Úr nevében. Tudta Dávid, hogy ott a harctéren mindenki, szó szerint mindenki jobb katona, mint ő. A legbénább, hadd mondjam így, a legbénább katona is ügyesebb katona, mint ő. Mert ő pásztorfiú volt. De azt mondta, Isten engem arra indít, hogy én most itt kiálljak. És nem is én fogok győzni, hanem Isten fog győzni rajtam keresztül. Az egyszerű fiatalember, aki sem az édesapja, sem a testvérei szemében nem volt alkalmas még a fegyverforgatásra, legyőzte ezt az óriást, és hirtelen az egész izraeli csapat, sőt talán az egész nép legfontosabb személyévé vált. Középpontba került, mindenki ráfigyelt. Előtte a hatalmas, legyőzhetetlennek hit Góliát sértegette a sereget és Dávidot is, Dávid pedig bátran megvalva az Úr nevét, neki dicsőséget adva, szembe ment ezzel a vitézzel. Győzött, és hirtelen hatalmas népszerűségre tett szert. Mindenki, az egész nép az ország megmentőjének tekintette. Dávid azonban kezdettől fogva tisztában volt vele, hogy ez nem az ő érdeme. Hogy nem ő ilyen erős, nem ő ilyen ügyes. Igaz volt minden, amit mondott ott a csata előtt, hogy az Úr nevében állt ki Góliáttal. Isten nevében indult a harcba. Az egyszerű, átlagos pásztorfiúból a legnagyobb nemzeti hős lett egy pillanat alatt. Aztán sok évvel később, még sokkal több szenvedést követően, ő lett valóban Izrael királya. Ugyan hányszor gondolhatta végig Dávid, hogy honnan indult? Hányszor gondolhatta végig, hogy ő egy senki, egy semmi volt? Egy olyan családból származott, akit nem jegyzett senki. Nem voltak tekintélyesek, nem voltak elöljárók, a felmenői, egy nagyon-nagyon egyszerű, átlagos családból származott. És most pedig legyőzte Góliátot, és aztán sok-sok év múlva, de király lett. Mindig tudta, hogy nem ő a különleges, a csodálatos, hanem Isten az, aki cselekszik rajta keresztül. És ebben a Zsoltárban, a 8. Zsoltárban is ezt vallja meg. De tovább lát önmagánál. Nem csak magáról beszél, hogy én milyen kicsiny vagyok, hanem az egész emberiségről, és elmondja azt is, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és mennyire sokra tart. Amikor király lett, minden bizonnyal sokat gondolt arra, hogy milyen egyszerű sorból származott eredetileg. Most pedig, amikor ezt az imádságot megfogalmazta, talán egy kicsit elcsendesedett, körülnézett a világban, és bármerre nézett, azt látta, hogy Isten milyen hatalmas. Felemelte a tekintetét az égre, látta a hegyeket, és eszébe jutott, hogy mindezt Isten egy szavával teremtette. Mennyire hatalmas ez az Isten, akinek csak egy szót kellett szólnia, és mindez létrejött. Olyan hegyek, amiket gondolhatta Dávid, meg se bírnék mászni. Isten meg azt mondta, legyen, és meglett. Mekkora Istenünk van nekünk. És ez az Isten, amikor mindent megteremtett, akkor azt mondta, legvégül nekünk, az embereknek, hogy ezt az egészet nektek adom. Azt mondta, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön csúszómászó összes élőlényen. Minden a tiétek. Uralkodjatok. Hatalmas hegyek, völgyek, tengerek, félelmetes vadállatok mind-mind engedelmeskednek az embernek, mert Isten így rendelte. Csodálkozik Dávid, hogy milyen hatalmas ez a világ, és hogy az embert tette ennek királyává. Így fogalmaz, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van rá, hiszen csak egy kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent a lába alá vetettél. Mekkora megtiszteltetés ez! És mindebben mi vagyok én? Rengeteg könyv megjelenik azzal a kapcsolatban, hogy az ember hogyan értékelheti helyesen önmagát. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyit érünk. Hasonlítgatjuk magunkat a másikhoz, és sokszor alulértékeljük magunkat, máskor meg túlértékeljük. A kettő egyébként együtt igaz. Egyrészt micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Mi a mi életünk, hogy Isten figyeljen ránk, hogy gondoskodjon rólunk. Ha belegondolunk, olyan esetlen, gyenge, életképtelen az ember, hogy talán nincs még egy ilyen teremtmény a világon. Megszületik az ember is szó szerint életképtelen. Ha senki nem árt neki, ha meleg helyen lefektetik, de néhány órára magára hagyják, el fog pusztulni, pedig senki nem ártott neki. Szó szerint életképtelen születésekor. Az állatok nagy része, amikor megszületik, feláll, mozog, az ember pedig heteken át maga tehetetlenül fekszik. Ha nem emelik fel, ott marad, ahová letették. Termetünkhöz képest felnőttként is rendkívül gyengék vagyunk, ha az állatokkal hasonlítjuk össze magunkat. Könnyen megsérülünk, megbetegszünk. Mennyire gyenge és esendő az ember. Másrészt viszont, mindennek ellenére Isten olyan sokra tart, olyan fontosak vagyunk neki, hogy azt mondja Dávid, az angyaloknál csak egy picivel tetted kevesebbé, kisebbé az embert. És valóban a teremtés koronái vagyunk, akiknek óriási hatalmat adott Isten. De a hatalommal együtt felelősséget is. Hatalommal bírunk e teremtett világ felett, de ennek a felelőssége is minket terhel, hiszen azért lehetünk többek között a teremtés koronái, mert Isten csak nekünk adta az ő lelkét, csak nekünk adta meg a képességet, hogy tudatosan felvehessük vele a kapcsolatot. És az irántunk való szeretete olyan mértéket öltött, hogy szabad akaratot is adott nekünk. Szabad akaratot adott, hogy viszont szerethessük. A technológia rohamos fejlődésével eljutunk nagyon hamar oda, hogy emberforma, emberekre egyre inkább hasonlító robotokat készítenek tudósok, cégek, ezeket igyekszenek majd elterjeszteni. Akár társalkodó robotokat készítenek majd magányos, idősek mellé, vagy akik segítik őket a mindennapi életben otthon. Nagy segítséget jelentenek ezek az eszközök nekik. Mondhatni, tökéletes társak lesznek. Sosem lesz az ilyen robot fáradt, mindig pontosan elvégzi a munkáját, abszolút meg lehet benne bízni, nem lesz, amit elfelejt. Lehet sértegetni, nem fog megsértődni, nincsen szabadnapja, nem fáradt, és így tovább. Mondhatni tökéletes társ, és mégsem az igazi. Egy dolog nincsen benne, szeretet. Erre van beprogramozva, bármit meg lehet vele csinálni, ő a program szerint eljár, tökéletesen és hibátlanul. De a szeretet az ennél több. A szeretetben ott van a szabad akarat. És Isten ezt adta meg nekünk többek között, hogy élő, igazi kapcsolatunk legyen vele, és ne robotikus. Ebben a szabad akaratban pedig benne van a szeretet visszautasításának is a lehetősége. Benne van, hogy a szerető, simogató, áldó kézre az ember ráüt, ellöki magától. Benne van, hogy a szeretetre gyűlölettel válaszol a másik. Benne van, hogy a másik hálátlan. Isten irántunk való szeretete ebben is megnyilvánul rendkívül erőteljesen. És abban, hogy amikor az ember szembeszállt Istennel, amikor az ember ellökte magától Istent, a sátánra, a kísértőre hallgatott inkább, mert nem hitt, nem bízott eléggé az Úrban, Isten akkor sem hagyott magunkra minket. Azt mondta, hogy kész megbocsátani nekünk, és ezért elküldte Jézus Krisztust közénk. Azt mondja Dávid, hogy Isten alig tette kisebbé az embert az angyaloknál, és ez igaz is. Az angyalok hozzánk képest, nyugodtan mondhatom így, hogy szuperhősök. Mint amiket ma látunk minden nap a televízióban, ezek a szuperhős filmek, főhősei, ez angyalok legalább ilyenek, vagy ehhez hasonlóan lehet elképzelni. Elképesztő erővel és hatalommal bírnak a Szentírás tanúbizonysága szerint, és szüntelenül Istennel vannak. Ezekben a tekintetekben bizony tényleg alul maradunk hozzájuk képest, kevesebbek vagyunk náluk. Péter azonban azt mondja a levelében, hogy Isten olyan üdvösséget készített el nekünk, amiben az angyalok is vágyakoznak beletekinteni. Szeretnék látni, megélni azt az üdvösséget, amit mi megtapasztaltunk. De ez éppen ebből ered. Isten szabad akaratot adott nekünk, fellázadtunk ellene, de ő annyira szeret, hogy Krisztust is értünk áldozta. És ez az áldozat, ez a szeretet olyan mértékben járja át az embert, aki elfogadja a bűnbocsátó kegyelmet, amit az angyalok sem tudnak sohasem átérezni. Ők nem vétkeztek még, mint egy nagyon engedelmes, odaadó szolga, tökéletesen végzik a munkájukat. Megteszik azonnal pontosan úgy a dolgokat, ahogyan Isten azt várja. De nem képesek olyan mértékben hálásak lenni, örvendezni, szeretni Istent, mint a megváltott ember. A bűnbocsánat olyan kapcsolatot hoz létre Istennel, ami már igazi szereteten alapul, olyan mély, feltétel nélküli szereteten, amit az angyalok sem értenek. És ezt még Dávid sem értette, amikor leírta ezt a Zsoltárt. Ő elcsendesedve körülnézett a világban, látta a hegyeket, a völgyeket, a napot, a holdat, a csillagokat, a vadállatokat, a tengert, és akkor mindezt végignézte, végig gondolta, ezek lenyűgözték őt. És azt mondta, hogy micsoda az ember, hogy méltathatsz ilyen sokra bennünket, Urunk, hogy mindennek az uralkodójává tettél. Mi pedig, gondolja Dávid, kicsik vagyunk. Ha Dávidnak ez, látnia a tengert, a vadállatokat, a teremtett világot, és hogy tudatában lenni, hogy Isten mindennek az uralkodójává tett, ilyen hálára indította, akkor mennyivel inkább hálára kell, hogy indítson bennünket az, hogy mi már nem csak uralkodói lehetünk ennek a világnak, hanem Isten megváltott gyermekei Krisztus által. Amikor majd kimegyünk a templomból, hazamegyünk és elkezdődik a jövő hét, szánjunk időt rá, hogy rácsodálkozzunk Isten hatalmára, nagyságára, szeretetére, és egy nehéz nap után is talán majd helyre billentheti ez a lelki egyensúlyunkat, hiszen érezhetjük, hogy értékesek vagyunk. És tudhatjuk, hogy nem csak önmagunktól, hanem azért, mert Isten megváltott bennünket. Pál apostol így fogalmaz, olyanok vagyunk, mint a cserépedény, amiben beletettek valami drága kincset. Cserépedény. Arra való, hogy elrejtsék benne a kincset, de arra nem alkalmas, hogy megvédje. Ez nem egy széf. Nagyon könnyen törik, sérülékeny. Nem is értékes önmagában. De a kincs az értékessé teszi. És azt mondja Pál, hogy a Krisztus evangéliuma, az ön megbocsátó szeretete, azt tesz minket igazán értékessé. Hát ez erősítsen a jövő héten is minket. Isten teremtett, megváltott, szeret bennünket, amit Krisztus által biztosan tudhatunk. Ő érte, ő miatta, ő rá nézve vagyunk igazán értékesek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, a legtöbb embert a mostani világban az a gondolat kísérti meg, hogy ő mennyire értéktelen és semmire való. Rengetegen küszködnek azzal, hogy alulértékelik önmagukat másokhoz képest, és selejtesnek gondolják magukat, akár a kinézetük miatt, akár azért, mert ehhez vagy ahhoz nincsen tehetségük, képességük. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts abban, hogy ne másokhoz méregessük magunkat, hanem hozzád. Hadd lássuk meg, hogy te gyönyörködsz bennünk, hogy szeretsz bennünket. Hogy pont olyanok vagyunk, amilyennek megalkottál. Azért olyan az arcunk, a testalkatunk, azért olyan a hajunk színe, mert te ilyennek akartad. Azért értünk ehhez vagy ahhoz jobban, mint mások, mert erre készítettél. És Úrunk, add meg nekünk azt is elfogadni, megérteni, hogyha valamiben nem vagyunk olyan tehetségesek, mint más. Az azért van, mert azokat a dolgokat másra bíztad. Segíts, Úrunk, hogy ne egymást akarjuk másolni, hanem azt megérteni, hogy mit bíztál mi ránk. És add, Úrunk, hogy hadd lehessen nekünk önbecsülésünk azáltal, hogy megtudjuk, megértjük, te mennyire becsülsz és szeretsz bennünket. Szeretnénk, ha ebből fakadna a mi önbecsülésünk. És így könyörgünk, hogy ha van, aki pedig öntelt sokat gondol magáról, az pedig hadd értse meg, hogy melletted alázatra van szükség. Hogy mi magunktól nem vagyunk sem nagyok, sem okosak, sem tökéletesek, de veled igen. Szeretnénk, Úrunk, így ismerni önmagunkat, és így élni ebben a világban, mint királyok. Olyan uralkodók, akikre rábíztad az egész világot, és olyan uralkodók, akik majd egyszer ítélni fognak mindenek felett. Hiszen te ígérted, hogy majd együtt fogjuk ezt véghez vinni, a világ fölötti ítéletet, az üdvözöltek. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts ebben megerősödni, hogy értékesek vagyunk, fontosak, de a mi értékünk nem önmagunkban, hanem benned van. Kérünk, Urunk, így áld meg a nap hátralévő részét, adj nekünk pihenést, töltekezést e vasárnapon, áld meg a következő hetet, dolgos hétköznapjainkat. Engedd, hogy növekedhessünk a hitben, a veled való közösségünkben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.